Ja, milyen jó, hogy Isten családjaként így itt lehetünk. Délelőtt sokat kaptunk, nem csak az üzenetekből, hanem egymáson keresztül. Úgy szintén sokat kaptunk csak abból, hogy valóban érzékeltük, hogy a Szent Szellem itt van köztünk és szolgál felénk. Úgyhogy wow, ez a várakozásunk most arra is, és hát nincsen zenénk, úgyhogy nem fogunk most dicsőíteni így együtt, de mit szólnátok hozzá, hogy lehet, hogy elkezdhetnénk így imával, és aztán azon tűnődtem, hogy lehet, hogy Ádám tudná minket imában vezetni, hogy oké, de még mielőtt Ádám imában vezet, csak így mondjunk egy-egy dolgot, akár csak így ma délelőtt itt voltunk együtt, sokan itt voltatok, csak mi az, amit érzékeltél, láttál, lehet, hogy nem az, amit hallottál, lehet, amit hallottál, vagy érzékeltél, láttál, észleltél, hogy tudnád megfogalmazni akár egy mondatba ezt a mai délelőttet. Jó, és a mikrofon az kézről kézre jár.
Hála, öröm és békesség.
Oké, következő.
Isten személyesen szól a gyülekezethez is, és személyesen szól az egyénekhez is, és személyesen mutatkozik be nekünk.
Bátran, csak mit észleltél, mit kaptál, mit észleltél, akár csak egy szóban, egy mondatban.
Én röviden csak annyit, hogy hosszú vergődés után újra itthon vagyok.
Két dolog jutott ez eszembe, hogy először is Isten a gyógyító, ő az, aki a megsebzett bárányt, ugye a 23. Zsoltárban összegyűjti és nyakában viszi a bárányt, tehát ő gyógyít, és a reggeli alkalom egy ilyen kezdetnek volt a nem beharangozója. Aztán a másik, amit Isten most délután a szívemre adott, hogy ez a gyülekezet egy... De ez a szívem, hogy ez a gyülekezet, ez egy befogadó gyülekezet. Ez volt, és ez lesz. Mert úgy fogad el, ahogy vagy, mert Krisztusra néz, és amit vágyunk, megtapasztalni azt a szeretetet, hogy lehet, hogy hosszú hajad van, valaki bejött ide hosszú hajjal, és ki akarták rakni, és nem rakták ki, mert szerették, és azért szerették, mert Krisztus ül a trónon, és ő munkálja ki a szívekben ezeket a dolgokat. Én azt gondolom, hogy ez volt tapasztalható ma délelőtt is.
Én voltam a hosszú hajas? A borci? Mert én az voltam. Következő. Bátran, mi az, amit érzékeltél, láttál, kaptál, vagy csak érzékeltél így köztünk? Tessék, Laci.
Én csak annyit szeretnék mondani, hogy én meghallgattam 3/4 részét, a hét délelőtt nem voltam itt, és egy nagyon-nagyon fontos dolog jutott eszembe, hogy az Úr elhozta a mennyből ezeket a csodálatos kegyelem, irgalom, oltalom.
most nem tudom az ige helyet, de tehát tényleg azt megélni, hogy jó együtt lakozni az atyafiaknak. És ugye itt megismertem olyan kedves testvérnőket, testvéreket, akik így olyan bizonságot megosztották. És volt egy testvérnő, aki megosztotta, hogy ugye, ami az atyának, ami neked fáj, ez az atyának is fáj. És azt mondom, ez nekem is szólt. Tehát ez tényleg, hogy az atya szeret.
Nekem így a mostani néhány nap, meg így a ma délelőtt ez a száraz földből virág nyílik, vagy nem tudom, hogy így. Én nem gondoltam volna, hogy tényleg, hogy elmúlt így a tél, tehát, hogy így annyi fájdalom volt, meg szomorúság, meg így minden, és én nem hittem volna, és soha nem gondoltam volna, hogy Isten ezt így át tudja fordítani. És hogy olyan kimondhatatlan öröm, hogy de tényleg, ahogy csak ránézek a Lakosi Ditkára, meg az Anikóra, meg a Tányára, meg itt sorolhatnám Bíborkára, hogy olyan kimondhatatlan öröm, hogy ezt így elmondani nem tudom. És hogy most úgy érzem magam, mint egy igazi mennyasszony, aki készül a mennyegzőre. Úgyhogy most teljesen ilyen.
Több dolog is nagyon tetszett nekem. Az egyik az, hogy a Fodor János azt említette, hogy ha a halál árnyékának völgyén járok, és nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, vagyis az Úr. Tehát, hogyha ha félek és nem félek, vagy ha félek és benned bízom. Tehát, hogy Isten akkor is tartogat valamit. Tehát valami jót biztos tartogat akkor is, hogyha éppen a halál árnyékának völgye van. Ez tetszett nagyon. Aztán... Nagyon tetszett ez a gyakorlati megközelítés Borcitól is, hogy hát, hogyha valakivel nem tudsz kijönni, tehát részedről próbálod rendezni a kapcsolatot, és nem megy, megpróbálod ötször, kapcsolgathatod a villanyt, ahol nincs áram, de hogyha több órán át kapcsolgatod, akkor na, tehát nem ördögtől való, hogyha akkor másképp keresed meg a hibát, tehát hogy megkeresed, hogy miért nem megy oda az áram, ahova kell. Tehát, hogyha valamit más próbálsz, és nem ördögtől való, hogyha más tanácsot is kikérsz. Tehát, hogyha egy kaptafa tanácson mentél el eddig, és semmire nem vezetett hosszú időn keresztül, akkor miért ne adhatna az Úr valahonnan, máshonnan segítséget?
Hát, ahogy Isten elvitte, nem tudom miért, hogyan, csak nyomorult voltam. Nem kutattam, hogy mi van, és csak úgy. És akkor ilyen pár éves kovajgás után megint valamit hirtelen csak úgy bejött, hogy Isten idefordított vissza, és tudtam nagyon jó, hogy én hazaérkeztem. Hazaérkeztem. És azóta is olyan béke, és öröm, és mai nap, ez egyszerűen repülök. Folyamatosan, nagyon-nagyon hálás vagyok. Úgyhogy nagyon hasznos volt ezek az évek, a vírus is, és minden javunkra volt. Nekem legalábbis az biztos. Nagyon sokat tanultam, és bár nem az én stílusom, hogy ilyeneket mondom magamról, ez is valami új, hogy sokat nőttem, növekedtem. Hihetetlen. Lehet, hogy majd egyszer a lámpalázás elmúlik, és akkor abszolút szabad leszek. Hát ilyen kis családban én nagyon jól érzem magamat, és szeretem mindenkit.
Wow. Köszönjük, Urunk, ámulatos, hogy gyülekezetként hallhatjuk egymást, befogadhatjuk egymást, meghallhatjuk egymást, így van, ez nagyon fontos, meghallhatjuk egymást, és tanulhatunk egymáson keresztül. Ez álmulatos. Wow. Köszönjük, Urunk. Köszönjük. Lajos, megkértem Lajos, hogy szolgáljon felénk egy bátorítással így Borci előtt.
Nagyon jó itt lenni újra, és tényleg könnyeim megküszködök, de hogy ezt az örömöt és ezt a hálát lehet tovább fokozni, és szeretném is, és majd aztán ugye mindezt belehelyezzük az igazságba. Pásztor Győzőnek volt egyszer egy csodálatos kijelentése, hogy Isten az átfordításnak az Istene. És hogy csak gondoljátok bele, hogy hol voltunk még néhány hete, és hogy most hol vagyunk. És nem kell félni a mélységtől. Ki az, aki valaha a legmélyebben volt? Jézus Krisztus. Nem volt még a pokolba, is igaz? És ki van most legfölül? Jézus Krisztus. Tehát amilyen nagy a mélység, Isten akarata az, hogy ugyanolyan nagyságrendű magasságba kerüljél az ővele kapcsolatban, az ő megismerésében, az ővele való közösségben. Nem kell félni a mélységtől. Lehet ebbe bízni? Abszolút. Mi másba? Őszintén, mi másba? Na csak, hogy fokozzam itt. Menet közben az Úr azt adta, hogy a 100. Zsoltárt nézzük meg egy kicsit, jó? Azt mondja Isten drága igéje, újjongj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örömmel, menjetek eléje vígadozva. Ez kettő versben mi van? Újjongj, örömmel szolgálj, vigadozz. Hol van ebbe a szomorúság? Hol van ebbe a búbánat? Lásd a végét az egésznek, hogy el van végezve. Bevégzett munkát tanítjuk, bevégzett munkáról beszélünk. Szabad ebbe örülni? Igen. És vannak problémák, nehézségek? Igen. De itt jön Istennek az ismerete, hogy ezeken a nehézségeken ő fog átvinni, ő benne bízhatunk. Ez az igazi Isten félelem, 147. Zsoltár, 33. Zsoltár, hogy az őt félőket szereti, akik az ő kegyelmében bíznak. Miben másban bízhatunk, mint a meg nem érdemelt jóságában? Miben másban bízhatunk? Kiben másban bízhatunk? Ki az, aki a mi javunkat akarja? És ahogy Győző szokta mondani, nem a javainkat. Tehát nincs más. És hogy ő mindenható, mindenek ura, Jézus minden mindenekben. És ő velünk van. És a legjobbat adja nekünk. És amikor nem ezt tapasztalom, akkor nem látom a nagy képet. Van olyan, úgy tanultuk, hogy méltányosság, és illetve méltánytalanság. Tehát, hogy valamit elvesznek tőlem, amit nem érdemlek meg, hogy elvegyék. De hogy azt majd vissza fogom kapni duplán, triplán, százszorosan. De most valamiért, egy nagyobb cél érdekében nekem azt el kell szenvednem. És van ilyen. Gondoljunk esetleg Jóbra, ugye? Tehát, hogy egy istenfél ember volt, és hogyha kívülről ránéztél, és ugye a barátai természetileg ránéztek, azt mondja, Jób, neked valami vaj van a fejeden. Mit követtél el? Hát te akkora vétkes vagy, nem is néztük ki belőled. És mit mondott erre Jób? Azt mondta, hogy nyomorult vigasztalók vagytok. Nem az igazság szerint, és nem szeretetben vigasztaltok engem. Azaz nem vigasztaltok, hanem még egy kicsit oda tesztek, hogy. És ezzel nagyon-nagyon vigyáznunk kellene. Ránézek valakire, ránézek egy cselekedetére, nem látok mögéje, nem tudom, hogy mi indítja, nem látom a nagy képet, de nagyon könnyen véleményt alkotok, és ártok a véleményemmel. Vélemény a legolcsóbb árucikk a világon. Nincs mögötte felelősség, csak így mondok valamit. Oké, de hogy elhangzott itt az egyik alkalmon, hogy nem, miért nem feltételezzük mindig a jót. És ez egy nagyon nagy lehetőség, hogy a jót feltételezzük Istenre nézve. Amit itt mondani akartam, csak kiesett egy picit, az, hogy Jézus mondta, hogy az én atyám most is munkálkodik, és én is munkálkodom. Nézzünk így egymásra, akármi történik, hogy Isten munkálkodik most te benned. Lehet, hogy beszóltál nekem, vagy bármi, tudod, Isten munkálkodik benned, és épít téged, és ráadásul lehet, hogy egy olyan kő vagy, hogy a feleségemre utaljak, aki itt vagy mellettem, akivel támasztjuk egymást, kiegészítjük egymást, és hogy építenünk kellene, annyi igét kiírtam ide, lehet, hogy majd mondok is belőle. Tehát, hogy azért vagyunk, hogy egymást építsük, építs. Isten a gyülekezet építi igazságban és szeretetben. Ahogy épülünk, a gyülekezet épül, belőlünk és általunk épül föl. Nem nélkülünk. Nem lehet, hogy a fő az húz magához. Magához tesz hasonlóvá. És hogy a legszebb szó én számomra az, hogy elvégeztetett. Nincs amitől félni. Azt mondja az egyik ige, csak bocsánat, nem tudom pontosan, hogy semmi felől ne aggódjatok. Semmi felől. Isten azt mondja, hogy semmi, akkor az a semmi. Semmi felől ne aggódjatok. Isten már a szellemiekben ez el van végezve. Már megvan. Ő úgy választott ki minket. Abban a pillanatban, hogy kiválasztott, el van végezve. Csak ezt mi megtapasztaljuk. Meg kell, hogy tapasztaljuk. Miért? Hogy tudjuk, hogy mink van. Régi szép időben mondjuk örököltem két megyét. Az egyikbe járok, irányítom, másikat meg rá se nézek. Nem tapasztalom meg, hogy mink van. Enyém, csak nem élek vele. Isten azt akarja, hogy tapasztaljuk meg az ő szeretetét, kegyelmét, a jóságát, a hűségét, és hogy gyümölcsöt teremjünk. És jaj, de hogy eszembe jutott, mert a gyümölcs, valaki szóljon, a lejárt az időm, a gyümölcs az egy nagyon különleges dolog, mert a gyümölcsfa nem magának terem, hanem az éhes vándornak. A gyümölcs nagyon különleges, szomjatolt, éhséget csillapít, és még finom is. Leülünk, és hálát adunk Istennek, hogy Uram, éhes voltam, szomjas voltam, megelégítettél, és még jó érzésem is van. Köszönöm. És ez azt is tanítja a pillanatnak való élést, hogy ezt nem tudom, mi lesz fél nap múlva, vagy nap múlva, de hogy most gondoskodtál, gondoskodni fogsz holnap is. Holnap után is, és azután is. Korty vizet kérhetek. Bocsánat, kiszáradt a szám. Bocsánat. Valószínű az izgalomtól van. Tulajdonképpen az Istennek az igazságát szerettem volna nagyon-nagyon kihangsúlyozni. Életbe vágóan szükségünk van az ő igazságára. Miért? Azért, mert azt tart meg minket, az szabadít meg minket, az gyógyít meg minket, az éltet minket, az elevenít. És csak mondanék egy példát, ami nagyon, nagyon érdekes. Kicsit személyes, ne haragudjatok, megérte, de nagyon tanulságos. 20 éves házasság után én elváltam. És a feleségem volt a hunyó, és borzasztóan sajnáltam magam. Szenvedtem, mint ahogy szokták mondani, a vadászkutya. És fél év után jött egy halk és szelíd hang, és azt mondta, hogy nem voltál esetleg te is ott. És tudjátok, elfogadtam ezt a szívemben, hogy hát legalább így, hogy legalább 50%-ig én is tehetek róla, és megszabadultam. Megszabadult. Fölálltam, és indultam tovább. Az igazság megszabadít, amikor elfogadod, nem amikor hallod, mert ugye halljuk folyamatosan, de nem mindig fogadjuk el. A legnagyobb dolog az, amikor elfogadom, befogadom, egyé válok vele. Volt egy drága barátom, aki járt az országot, egy minden évben elindult, csak így. És hát azt evett, amit talált. És volt egyszer két napig nem tudott más tenni, csak hecsedlit, csipkebogyónak a gyümölcs, tudod, csipkebogyó. És figyelj, második nap így viszketett, megvakarta, és csipkebogyó szaga volt a bőrének. Mert azt ette két napig. Amit eszünk, az jön ki rajtunk, az jön ki. Amit eszünk a szívünk, az jön ki a szánkon. És hogy ez végtelenül fontos. És még valami, ami nagyon fontos, aztán befejezem, hogy az igazság és a szeretet, az elválaszthatatlan egymástól. Nem véletlen, Róma 5:5, hogy az igazság szelleme tölti belénk Istennek a szeretetét. Ő adja nekünk. Elválaszthatatlan. Kedvenc példám a Salamonnak az első ítélete, amikor félbe akarta vágni a gyereket, mert nem tudták eldönteni, hogy kié. És akkor az egyik asszony föltette a kezét, hogy ne öld meg, inkább legyen az övé, csak éljen. Tehát, hogy megjelent a szeretet, és abban a pillanatban nyilvánvalóvá vált az igazság. Nem is kellett kihirdetni, nem is írják, mindenki tudta, hogy ő az igazi anya. Mert ő szereti a gyereket. A másik az rábólint, persze vág ketté, igen. És erre gondoljunk, és amikor szeretetlenül viselkedünk, feleségem a tanom, hogy bizony szoktam, és amit a Borci mondott, nagyon igaz, hogy általában ő szokott kezdeményezni a békesség irányába. Igen, de hogy erre mondjak még egy példát, igazság szeretet, hogy a kegyelem az Isten igazságára jön. Amikor megyek Isten elé, hogy bocsáss meg nekem, ezt nem lehet volna szabad mondani a feleségemnek. Akkor Isten mit mond? Azt mondja, hogy ez az igazság. Így van. Na itt a kegyelmem. Jó? Tehát elválaszthatatlan. És akkor jön a kegyelem. És megyek hozzá, hogy bocsánat. Ó, már rég megbocsátott. Úgyhogy erre figyeljünk oda, és az igazság abszolút nem változik, nem téved, nem okoz csalódást. Evangon szoktam kérdezni embereket, hogy szoktál csalódni? Csalódtál már életedbe? Hát mindenki mondja, persze, hát mindenki csalódik. És miért? Miért? Mert valamit vagy igaznak, vagy jónak gondolunk, és jön a valóság, jön az igazság, és kiderül, hogy nem igaz, meg nem jó. És akkor csalódok. Mibe? Az igazságba? Nem. Abba a gondolatba, hogy én azt gondoltam, hogy az jó, és kiderül, hogy nem jó. És csak vigyázzunk, ugye példabeszélek 4:26, vigyázzunk a szívünkre, vigyázzunk a gondolatainkra, és csak így hasonlítsuk össze az igével, hogy Istentől való-e. És ez egy jó alap, hogy ebbe az űrzavarba, hogy van-e benne szeretet. Ez egy jó, amiben nincs szeretet, az lehet gyönyörű, lehet csili-vili, az nem Istentől jön. Az nem Istentől jön. Oké, és hogy befejezésül csak az, hogy a Jakab 1:21, ugye beszéltem az elfogadásról, hogy milyen fontos az, hogy elfogadjuk az igazságot, ellenőrizzük és elfogadjuk a szívünkbe, hogy meg tudjuk élni, meg tudjuk tapasztalni, de hogy ehhez szelídség kell. Szelídség, szelíd szív, ugye Jézus mondta, hogy tanuljátok meg én tőlem. Hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. És a Jakab 1:21 mondja, hogy szelíden fogadjátok a beoltott igét. Tehát rágjuk meg, gondoljuk át, ellenőrizzük, hogy mindezeket, amiről akartam beszélni, hogy ugye az ige az megbocsát, meggyógyít, helyreállít, megszabadít, mindent jóra fordít. Mindent jóra fordít az életünkben. József jut eszembe, amikor mondta, hogy ti gonosz gondoltatok ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani. Nagyon nagy gonoszságot gondoltak ellene, meg akarták ölni, és utána még gonoszabb, ennél is van gonoszabb gondolat, hogy tudjátok, mi ne öljük meg, hát adjuk el, hát még pénzünk is lesz, adjuk el rabszolgának. És hogy Isten mit hozott ki belőle, és hogy gyakorlatilag megmentette az akkori világot. Úgyhogy Urunk, csak köszönjük neked a te igédet, a te élő igédet, köszönjük a veled való közösségnek a lehetőségét, Uram, a kegyelmedet, köszönjük a szeretetedet, Uram, csak így köszönjük, hogy velünk vagy, hogy bennünk vagy, hogy te adni akarsz, és hogy te oda is adtál nekünk mindent, hogyan ne adnék néktek mindent Krisztussal együtt. És csak adj nekünk most egy szelíd, befogadó szívet, hogy a te igédet, Uram, megértsük, elfogadjuk, és hogy egyé válhassunk vele. Áld meg az üzenetet, Urunk, és a szívünket, Uram, hozzá közös nevezőre minket, te kegyelmed által, drága nevedben. Ámen.
Köszönjük, Lajos. Borci, gyere! Örülünk, hogy itt vagy a feleségeddel, Anettával. Szeretünk benneteket, és köszönjük az üzeneteidet, meg hogy megnevettetsz bennünket olykor, néha.
És itt van az üzenetem. A pásztor Jukka mondta, hogy ez a legjobb üzenet. Úgyhogy így marad. Várjuk, hogy az Úr betöltse a számat szavakkal, jó? Lehet, hogy sokáig fogunk várni. Új Év is, köszönjük, hogy itt lehetünk. Köszönjük ezt a gondolatot, hogy te vagy az az Isten, aki megfordítod az igazságot. Köszönjük, Urunk, fordítsd meg a dolgokat úgy, ahogy csak te tudod. Köszönjük ezt a gondolatot, hogy József életét hogy megfordítottad, mert te vagy az az Isten, aki a gonoszt jóra munkálod. Köszönjük, Urunk. És ezt a te kereszt halálodban láttuk a legteljesebben. Kérünk, Urunk, hogy áld meg ezt a gondolatot a mi szívünkhöz. Te drága nevedben. Amen. Van egy nagyon furcsa történetem. Felkészültetek? Amikor bibliaiskolás voltam, a vasúton dolgoztam. És az egyik bakterházba dolgozott egy testvér. Tudjátok, mi a bakterház, ugye? Ott voltak ezek a váltókezelők, akik a váltókat váltották meg, fogadták a vonatokat. És volt egy hívő testvérünk a tárnoki állomáson, aki akárhányszor ott dolgoztam, mindig panaszkodott, hogy neki nincsen nője, nem tud hozzájutni egy asszonyhoz, ő asszonyt akarna magának, és annyira borzalmas ez, hogy ő azért imádkozik, hogy meghaljon. És ráadásul valamit nem értett a betakarásból, mert ezeknek a kedves, megértő, hogy is mondjam, csak empatikus vasutasoknak is mondogatta. És hát azok meg ugye mentek, mindig vittek neki egy pornó újságot. Ezt nézd meg, erről szükséged. Milyen kedves ez, nem? Nem hagyták élni szegényt ezek a... Még egyszer mondom, olyan kedves emberek ezek a... Hát mit tudom én, vasúton is vannak ilyen kedves emberek. Na. Mindenhol vannak ilyen kedves emberek. És próbáltam bátorítani, próbáltam mondani neki, hogy de hát menjél az Úrhoz, növekedjél, lehet ezt tanulni, hogy hogyan lehet oda menni a lányokhoz, meg egyébként is mit érdekel téged, ez csak járja az Úrral, aztán majd megadja neked, vagy nem, de így is jó fogsz járni. Na, lényeg az, hogy ő azért egy valamit nem lehet mondani róla, ő azért kitartóan imádkozott azért, hogy az Úr ölje őt meg. És figyelj, történet nagyon érdekes. Megy a sinek mellett haza, hajnalban lerakja a munkát, megy haza a sinek mellett, és mellé csapott a villám, és agyon vágta. Tudjátok, a villám az ilyen körülbelül 8000 fokos, és amikor, és azért van az a nagy recsenés utána, mert felmelegszik a levegő, és hirtelen kitágul a levegő. Tudjátok, a hő hatására kitágulnak dolgok, és ez a csattanás, amikor ez a felmelegedett levegő lehűl, és visszazsugorodik. És ez ahogy ki, ez a leve, olyan közel csapott be hozzá a villám, hogy ez a levegő, ahogy felforosodott levegő, agyon csapta, meghalt. De várjál. Most jön a java. Ugye ezek nem tudom hány méter magasak, tehát legalább ilyen magasak ezek az oszlopok, ezek a nagy feszültségű oszlopok, amik mellett ment. Most ez körülbelül olyan, ugye itt az Edmond is húzogatja a szemöldökét, mert ez lehetetlen. Tehát ez fizikai lehetetlenség. Az Úr szabályokat tett ebbe a világba, és ezek működnek. Hogyha van egy fém oszlop, ami egyébként mindegy le van földelve, akkor az áram, a villám az nem lesz hülye, hogy valahova máshova csapjon, ő arra felé tud könnyen menni. Meg elmagyarázom nektek, hogy értsétek. Mondjuk ez egy medence lenne, és a közepén lenne egy dugó, és oda úszna az Iván, és kihúzná ezt a dugót, és a víz elkezden arra fölfelé kifolyni. Ez körülbelül ennyire lehetetlen. Tegye fel a kezét, aki ezt érti eddig. Hát néhányan nem értettétek, még jobban megmagyarázom. Oké, mit akarok kihozni ebből? A 147. Zsoltár azt mondja, hogy Isten meghajlítja az eget. Isten egyetlen egy valaki van, aki meg tudja hajlítani a valóságot. És Isten meghajlítja a valóságot. Ezt tudom, hogy nem a legjobb történet erre, de szerintem azért ez egy jó történet. Srác békében. Nem örül senki ennek, hogy hazavitte az Úr. Békében van, az Úr előtt van, nincsen semmi nyüge, baja. Nem szeretne valaki utána menni? Nem? Ugye néha én is gondolom, hogy menjünk már az Úrral. Van itt egy lelkes követője. Pár nappal később fekszünk a ágyba a feleségemmel, csapkod a villám. Azt mondja a feleségem, ez ide nem tud becsapni? Mondom neki, valami félnivalód van? Mert hát ugye akkor oda be a szobába is be tud csapni a villám. Kicsit távolabb is mentem a feleségemtől, hogy hát ha engem nem talál el. Okay. Nem, közelebb mentem hozzá, hogy megvédjem. Oké. Okay. Tulajdonképpen Lajos is erről beszélt, hogy Isten meghajlítja a valóságot, nem? Ebből a sztoriból a testvérek eladják a testvérüket. Milyen gonosz, tényleg mekkora gonoszság ez? Dörzsögetik a rusnyak is kezeiket. Milyen ügyesek vagyunk, kéleg egy kis pénzhez jutottunk, el tudunk menni kocsmázni egyet. És Isten fogja ezt a gonoszságot, és a jóra fordítja. Most itt jön be a csavar a üzenetembe, jó? Mert látjuk Istent, hogy a valóságot megváltoztatja. Mindenki látott már olyant, hogy az Úr megváltoztatta a valóságot, nem? Hogyha nem láttál ilyent, akkor valószínűleg nem figyelsz. Ez lehet az egyik. A másik, hogy nem jól figyelsz, igen. Ez a másik lehet, igen. Amit szeretnék mondani nektek, hogy Dávid elmegy a testvéreihez. Küld az apu vele sok-sok finomságot a testvéreknek, hogy mégiscsak azért egyenek, és mennyi esze volt az öreg isainak, küldött a századosnak is egy csomó jó kis kaját. Ekkora esze volt az öregnek. Mi? Rendben van, a gyerekek is lakjanak jól, de hogyha a százados is kap, akkor talán egy kicsit megkíméli a fiaimat. És közben előjön az a nagy beng a filiszteus, előjön, nekiállott kérkedni, meg szidni az Isten népét, és a Dávid elkezd figyelni. Te jól hallottam? Mit kap az, aki megöli a bengát? Kicsiny dolog, oda megy, ott van egy csomó kigyúrt fickó. Azt mondja, hogy mindegyik karddal, meg lándzsával, meg paritjával, azt mondja, hogy mi van veletek, nektek kicsiny dolog, hogy a királynak a veje lehettek? Ugyeljetek, majd mindjárt visszatérünk az ég meghajlításához, jó? És megy tovább, kérdezősködik, és azt mondja a király, oda megy a király, azt mondja, hogy figyelj, hát elmegyek, én megölöm ezt a nagy benga fickót. És zajlik a történet, oda megy Góliáthoz, és mit látunk az egészből? Mekkora Istenünk van nekünk, ugye? Mekkora Istenünk van? Hatalmas Istenünk, nem? Az Úr, Dávid azt mondja, meg fogja látni az egész világ, hogy van Izraelnek Istene, és hogy nem kard és páncél által van a győzelem. Oda megy, leparitjázza a fickót, kiveszi a saját kardját, és levágja a fejét. Egyszer azt mondta nekem valaki, hogy erről nem szabad prédikálni, mert pacifisták vagyunk. De hát ott van a Bibliába. Hát most mit csinálják vele, ugye? Okay. Tudjátok, hogy miről nem hallottam még soha üzenetet? Hogy mennyit gyakorolhatta a paritjázást a Dávid. És gondold el ezt, hogy ott van a Dávid, és ott van a Góliát. És azt mondja a Dávid, hogy hú, az Isten indít engem. De mit csinálok vele? Hát amikor jött a medve, és elragadta a bárányt, akkor sem tudtam mit csinálni. És lehetne csak visszatérni az előző példához. Uram, adj nekem egy asszonyt, de nem fejlődök semmiben. Maradok valahol valamilyen szinten, ahol nem tudom, az írás azt mondja, hogy a férfi az fel tudja kutatni az asszonyt, az istenfélő asszonyt. A férfi az fel tudja kutatni. És hogyha valaki nem tudja felkutatni az istenfélő asszonyt, akkor annak lehetne növekedni, nem? Lehetne ebben növekedni. Vagy valamiben. Vagy elfogadni azt, hogy én nekem nem lesz asszonyom. Most csak ennél a példárám, de sok minden másra is mondhatnánk. Edmonddal dolgoztunk együtt, és beszéltünk arról, hogy képezni kéne magunkat, hogy ilyen fehér köpenyes villanyszerelők lehessünk. Aztán ő képezze is magát. Nézzétek meg, ugye vörös felső van rajta, de ő egy fehér köpenyes villanyszerelő. Jó, mondom. Is, igen. Tehát ő már, értitek, ő már nem koszolja össze annyira a kezét. Tehát visszatérve Dávidra. Mennyit gyakorolhatta a paritjázást? Még valami kérdésem. Hány paritjás volt a seregbe? Hány paritjás volt a seregbe? Akik jobbak voltak, mint Dávid. Akik jobban tudtak paritjázni, mint Dávid. És nem volt meg a paritjásokban az, hogy okay, én tudok paritjázni. Én homlokon csapom ezt a csávót, úgy, hogy megförmed, és aztán lehet, hogy nekik még kardjuk is volt. És oda megyek, és de lehet, hogy már döfni se kell, mert már úgyis meghalt. De a kérdésem az, hogy tudod, hogy itt éljük ezt a világot, és, az, és itt ebben a világban úgy élünk, hogy gyerekek, az Úr nem segít rajtam. Az Úr nem segít rajtam, én annyira bízok az Úrban, én annyira imádkozom, és mondhatnánk neki azt, hogy figyelj, az Úr meghajlítja az eget, ezt csinálja, de a mai parittya leckéket elvégezted? Hát figyelj, a mai parittya leckék azok kimaradtak, meg a tegnapiak is, meg az azelőttiek is, Igazából nem is tudom, mikor volt a kezembe parittya, és jön Góliát, és én ott vagyok. És tudod, hogy mi történne, hogyha gyakoroltam volna parittyázást? Ki volt Dávid előtte? Egy pásztor volt. Mondhatjuk azt, hogy felkent király volt, nem? De egy senki volt mégis. Senki volt. Senki nem vette észre Dávidot. Amikor megölte Góliátot, akkor mi történt? Hirtelen mindenki látta Dávidot, nem? Találkozott a valósággal, és találkozott azzal, hogy nyilván tudod, ebbe az életben a legkisebb problémák is olyanok néha, hogy megyek neki ennek. Volt már valaki, aki frusztrálva volt egy dolog miatt? Valami, amit értesz, amit tudsz, amit csináltál már százszor, és most nem működik. Most nem mondom, hogy a csőszerelők között ezt hogy szoktuk mondani, mert nem tudom, hogy biblikus hogy lehet kifejezni, de egyszer hajnal 1:30, még mindig nem találjuk a csövet. Errefelé van egy 2 méteres árok, 2 méter mély, 2 méter széles. Errefelé van egy 2 méteres árok, 2 méter, valami 2 méter mély, 2 méter hosszú. És nincsen sehol a cső. Itt fölül a szomszédnak a csöve van. A kollégám azt mondja, hogy gyere már egy kicsit, odébb megyünk. Azt mondja, arra gondoltam, mi lenne, hogyha imádkoznánk. Elmentünk, imádkoztunk, a harmadik kollégánk ott maradt, ásott tovább, ő még mindig a saját megoldását kereste. Mi ketten a Karcsival, mi hívők voltunk, ő hitetlen volt. Visszamentem, mondom, figyeljétek meg, ott lesz pont a másik cső alatt. Figyeljétek, el tudjátok képzelni, egy ilyen vékony földsáv volt, és arra is egy kutatóárok, megtaláltuk az ős magyaroknak a maradványait, arra ilyen szkíta kincseket találtunk, középen van egy 12 centi széles földsáv. Mondom, figyeljétek meg, ott lesz a cső. A srác beleszúr az ásóval, ott van a cső, rám néz. Azt mondja, ti imádkozni voltatok? Mi imádkozni voltunk. Mi kértük az Urat, hogy hajlítsa meg az eget. Mi kértük az Urat, hogy hajlítsa meg a valóságot. De tudod, ez talán értitek, hogy mit akarok mondani, hogy egyszer odajön hozzám egy srác, elmondja, hogy mennyi ideje nem dolgozik, és ő neki most arra lenne szüksége, hogy kapjon 400.000 forintot, és kivenne egy albérletet, megpihenne egy kicsit, és aztán utána lenne ereje arra, hogy újból dolgozzon. Úgyhogy nagyon fel volt készülve, rengeteg érzelmi nyomást helyezett rám, akkor még lehetett, most már jöhetne, lehet, hogy kapna egy atya szerető simogatást, de egy református, behangálnék neki egy református, és Pásztor Bryant megkérdezem, hogy mit csináljak, hát tényleg ott van a Bibliában, mondja ez a srác, hogy ha kér az atyát, fia, akkor adj neki. És azt mondja, figyelj, azt mondja, brilliáns az egész, csak ő azt szeretné, hogy a test vágyát akarja betölteni. Mondom, ezt nem értem. Azt mondja, munka nélkül szeretne pénzhez jutni. Ez a test vágya. Wow, micsoda gondolat ez, mi? Micsoda gondolat ez? Ingyen leves. Ki szeretne ingyen leves tenni? Én nagyon szeretnék ingyen levest. Én ezt az átokkal teli földet, én ezt gyűlölöm. Gyűlölöm az orcám verejtékével keresni a kenyeremet. De az igazság megszabadít. Ez az igazság. Ez ennek a földnek a valósága. Hogy izzadsággal keressük a kenyerünket, úgyhogy izzadok viszonylag boldogan. Hosszújú, mindenki röhög rajtam, nyáron hosszújú ingbe dolgozom, de nekem van hova törölni az izzadságot. Mert megértettem, hogy az csorogni fog. Oké. Tehát az üzenet, talán ez lehetne a címe, hogy ingyen leves. Ne hagyd ki a paritjaleckéket. Ne hagyd ki a paritjaleckéket. Az egyik oldalon ott van, hogy bízunk az Úrba, igaz? Bízunk az Úrba teljes értelmünkkel. Felírtam már magamnak, hogy el ne felejtsem. Bíz az Úrban teljes értelmeddel, és a saját értelmedre ne támaszkodjál. De a másik oldal, hogy annyit beszél a Szentírás a restségről, hogy ne legyél rest, ez valami az Ószövetségben nagyon látszik, hogy mennyire nem tetszik az Istennek a restség, a lustaság. Már megvan a megfelelő hely a pihenésnek, figyeljetek, mert egy túl pörgött világba élünk, de hogyha végig dolgoztad a hetet, akkor a vasárnapi Isten tisztelet után egy kis aluszka, az kötelező gyakorlatilag. Tehát értitek, mit akarok mondani. Meg kell találnunk a helyet arra, hogy pihenjünk. De a lustaságot, azt nagyon-nagyon nem díjazza az írás. És itt van ez a kettő dolog, amit azt hiszem, hogy össze kell, hogy tegyük. Mindent meg lehet tanulni, nem? Nyilván, bocsánat, nem, visszaveszek. Nekem nincsen akkora háttértárolóm, hogy egyetemi tanár legyek. De azért azt hiszem, hogy elmondok egy példát. Dolgozunk egy villanyszerelővel, be van húzva három vezeték innen, három vezeték megy lefelé. Látotok már ilyent? Három, mindegyik vezeték különböző színű. Van egy fekete, egy kék, meg egy zöldsárga. Mondom a srácnak, ez egy végzett villanyszerelő. Mondom, figyelj, légy szíves, mondom, a kötéseket csináld már meg, mert nekem el kell mennem. Hát ezt nem. Mondom, ne hülyéskedjél már, mondom, a három ugyanolyan színű vezeték, összekötöd őket egy sorkaposba. De hát ő azt nem szokta csinálni. Hát de mondom, hát itt az idő akkor. Nem. Ez mi szerinted? Ez mi szerinted? Úgy értem, hogyha egy gyűrűs farkú makinak ezt megmutatnánk egyszer, akkor az meg tudná csinálni? Egészen biztos. Ezt bárkinek itt a teremben megmutatnám, meg tudná csinálni. Mi a baj ezzel? Mi a baj ezzel? Értitek, hogy mit akarok mondani? Annyiszor látom, hogy korlátozzuk saját magunkat. De nem tudom, hogy miért. Ez egy kicsi, nyilván ennek a srácnak valami nagyon komoly problémája volt, de annyi ilyent látok, hogy korlátozzuk magunkat. Mi nekünk kellene a legbátrabb embereknek lenni ezen a földkerekségen, nem? Ki jön velem megmászni a Mount Everestet? Remélem senki. A feleségem jönne. 80% az esélye, hogy meghalunk. Na, ki szeretne hazamenni az Úrhoz? Gábor, téged ki fogunk vetni a külső sötétségre? Oké. Nem tudom, hogy mit akarok mondani, de ingyenleves. Megvan az én részem a történetbe. Abszolút megvan az én részem a történetbe. Én én rám bíztak egy kis nyájat. Én vagyok Dávid. Nekem ez a felelősségem. És tudom, hogy jön a medve. És tudom, hogy jön az oroszlán. Úgyhogy azt is tudom, a Góliátot nem tudom, hogy jött, hogy tudta-e, hogy jön. Szerintem azt nem tudta, hogy jön. De egy valamit tudott. A nyájra vigyázni kell. Úgyhogy napközben, amikor nyugi volt, akkor összegyűjtött egy kupac követ, beletette a paritjába, kitett egy céltáblát, és gyakorolta. És amikor jött az első medve, akkor mi a történet? Azt mondja, király, jött a medve, oda mentem, megfogtam a medvének a szakállát, és levágtam a medvét. Azt azért, az még semmi. Jött az oroszlán, annak is megfogtam a szakállát, és levágtam. És így lesz ez a filiszteus is. És így lett. Oda ment, megfogta a szakállát, és levágta. Hát egy momentum kimaradt. Először ledobta paritjával. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos rész az életünknek, hogy jönni fognak Góliátok? Abszolút jönni fognak Góliátok. Vagy ahogy a János reggel prédikálta, a kövek kigurulnak a lábunk alól. De hogyha tudom, hogy kell mászni, és hogyha tudom, hogy kire támaszkodok, akkor ez valami elképesztő élet. Akkor tudjátok, azt látom újból és újból, hogy az Úr meghajlítja az eget. Itt vagyok én, a kis borci. Szóval a kis borci. Ugye a kis porszem. Jön a kis porszem. És az Úr felé fordulok, és azt mondom, hogy Uram, azt mondod, hogy kérjünk bármit. Hú, ez hihetetlen, nem? Kérhetek bármit. Megtennéd az én kedvemért ezt vagy ezt. És tudjátok, hogy mi történik ebben a pillanatban? Isten hajlítja az eget, de előtte még történik valami. Isten szelleme, azt mondja a Róma 8, hogy mi nem tudjuk, hogy kell imádkozni. Az én imámhoz hozzá a mennybe egy másik hang még hozzáadódik, és úgy jut el az Atya fülébe, hogy a Szent Szellem még imádkozik velem együtt. Ez elképesztő, nem? Isten, a mindenható Isten. A mindenható Isten. Amikor a kis borci nekiáll imádkozni, akkor Isten szelleme elkezd imádkozni, és a két ima egyszerre odajut Isten fülébe. Mert azt mondja az írás, hogy ő a szívünket vizsgálja, és aszerint imádkozik értünk. És ugye, nem tudok rólatok túl sok mindent. Néha eszembe juttok. Van, aki nem jut eszembe, de van, aki eszembe jut. Isten irgalmazon nekem. Remélem, gyakrabban jövök, és akkor többet látjuk egymást. De a Rusai Laci bácsi eszembe jut időnként. És azt mondom, vannak ott a házban szegény gyerekek, és megeteti őket. És elhozza őket ide az autójával. És befizeti őket a konferenciára. És azt mondom, micsoda dicsőség ez Istennek, nem? Hogy ő keresi a pénzét, és aztán azt mondja, hogy Uram, mit tegyek ezzel a pénzzel? Mit tegyek ezzel a pénzzel? És senki nem tudja róla, hogy a város egyik jótevője, mert tudod, lehet, hogy csak három gyereknek tud venni ennivalót, de három gyereknek megveszi az ennivalót. És ez valami, tudod, az én lelkemnek ez valami hihetetlen. És azt hiszem, hogy a Laci bácsi se nincsen túl jól elreszve anyagilag. De abból a piciéből, ami van, abból ad. És azt hiszem, hogy ez lehet, tudod, hogy mi volna, hogyha Gábor nem meg akarna halni, hanem ő is azt mondaná, hogy hát abból a félből, ami van, valamit csinálnék. Ez hihetetlen lenne, nem? Életre lettünk elhívva, igen. És figyeljetek, amikor hát a feleségem nem nagyon tudja, hogy volt egy szívinfarktusom, mert mindig elhazudom neki, hogy mi volt ez. Meg én sem tudom biztosan, mert végülis nem kerültem kórházba, de szerintem az volt 2017-ben. Ja, akkor azt mondom, hogy annyira örültem, tudod, nem volt semmire erőm. Éreztem, hogy megfújna egy kicsit a szél, és kész végem lenne. És szülinapi ajándékba kaptam az úrtól, tehát, hogy megtisztelt nagyon az úr. És akkor azt mondtam az úrnak, hogy uram, én mennék hozzád. Nem rátok gondoltam, eszembe se jutottatok. De azt mondtam, hogy uram, hogyha most meghalok, akkor a gyerekeim úgy fognak felnőni, hogy azt hiszik, hogy ez egy bizonytalan világ, amiben élünk. Hogyha én életben maradok, picin dolog, nem? Én életben maradok, akkor a gyerekeim úgy fognak felnőni, hogy ez egy biztonságos hely. Úgyhogy elkezdtem alkudozni az úrral. És tudjátok, hogy még mit csináltam? Az elmebeteg mennyiségű munkából, amit csináltam, pörögtem, mint a... Hát nem tudom, hogy micsoda búgócsigó, hogy nem tud pörögni. Mint a tazmán ördög. Mint ebben a rajzfilmben a tazmán ördög. És abból visszavettem. Annyira visszavettem, hogy a feleségem megijedt tőle. De talán lehet, hogy jobban vagyunk anyagilag, mióta abba hagytam ezt a őrült pörgést. Mert Isten meghajlítja az eget. Isten ezt csinálja, és ez valami olyan elképesztő dolog, hogy mi tesszük a mi részünket, azt a picit, sőt, nem csak, hogy picit teszünk, hanem én gyakran annyira esetlenül teszem azt, amit teszek. És a vége mégis valami olyasmi, ami ránézek az emberek, és wow! Hú! És hát tudjátok, hogy mit látnak? Mennyien mehettek oda Dávidhoz, azt mondván, hogy ó, apám, te micsoda legény vagy, te aztán kemény gyerek vagy. A Dávidnak gondolja, hogy te hogy vagyok én kemény gyerek. Én nem is értettem, mit mondanak neki szerintem. Neki ez természetes volt. Hát ne hülyéskedjél, hát azt csináltam, hogy eddig. Elővettem a paritjámat, beletettem egy követ, és célba találtam, mert tudom, hogy tudjátok, a lövészeten ez a, hogy van, hogy amikor azt mondja, hogy valaki 97 kört lőtt, akkor az azt hiszem azt jelenti, hogy 10-ből 9-szer eltalálta a 10-est, és 1-szer meg a 7-est, ugye? Az egy elég jó találati arány, azt hiszem. Egy olyas valaki, aki ilyen jól lő, azzal nem akarnék pisztolypárba jözni. És a Dávid lehet, hogy tudta ezt, nem? És figyeljetek, tudom, hogy ez most egy érdekes üzenet, mert az üzenetek nem rólunk szólnak elsősorban, hanem Istenről. De azt hiszem, hogy ez valami, ami pont ezért hiányzik annyi hívő életéből látom, hogy hiányzik is, hogy a paritjázgatás az nem megy. Nem megy a paritjázás. Azt mondom, hogy Isten egy kegyelmes Isten. Kihagyom én ma ezt a paritja leckét, és figyeljetek, teljesen rendben van, hogy kimarad egy lecke. Nem, nincs rendben egyébként. De tudod, de az már nincs rendben, hogyha kimarad egy egész hét. Az már nincs rendben, hogyha kimarad egy egész hónap. Tudod, a kegyelem nevében én azt látom, hogy annyira elkényelmesedtem, annyira elaltatott ez az üzenet, hogy tehát Istennél minden rendben van, és ez igaz? Abszolút igaz. Aztán ami valóság jön, amikor alszok éveken keresztül, na azzal nem szeretünk szembenézni. Az valami, amivel szembe kell nézni, és azt mondanám, hogy bár beletettem volna azt a követ a parittyába, és bár céloztam volna, mert jönnek a medvék, mert jönnek az oroszlánok, és még az hagyján, hogy a medve elvisz egy bárányt, hát hadd vigye el a bárányt. Már most nem így gondolkozom, de ez még hagyján. De amikor oda kerülök, hogy Isten elő akar léptetni engem, akkor azt mondom, hogy hát itt van ez a Góliát, és figyelj, és a királynak a veje lehetnék, adómentességet élvezhetnék az életem hátralevő részébe, az Iván elkezdett nevetni. Adómentességet élvezhetnék az életem hátralevő részébe, és a király nagy gazdagsággal jutalmazna meg. De én most ezt kihagyom. Úr Jézus, lehet, hogy ezt az üzenetet hallva sok vigasztalásra van szükségünk, és te vagy a minden vigasztalás Istene. Mert lehet, hogy a kegyelem üzenete miatt elaludtunk, de te arra hívsz bennünket, hogy kelj fel, te, aki aluszol, és felragyog neked a Krisztus. Te nem akarod, hogy mi aludjunk. Te nem akarod, hogy mi bele feküdjünk az önsajnálatba, ahogy a Lajos is azt mondta, hanem te azt szeretnéd, hogyha felvállalnánk a felelősséget. Ugyan te az ég madarait táplálod. Tudom, ugyanakkor azt is mondod, és köszönjük ezt az ígéretet, mert ezért vagyunk itt, mert te vagy minden végső forrása az életnek. De ugyanakkor azt is olvasok az írásból, hogyha valaki nem gondoskodik az övéiről, az rosszabb, mint a hitetlen, és a hitet megtagadta. És kérlek, Uram, hogy segíts nekünk, hogy ebbe megtaláljuk az egyensúlyt, hogy mennyit parittyázzunk, mennyit gyakoroljuk a parittyázást, mennyit nyugodjunk a te jelenlétedben, mert ez a másik egészen biztos, hogy Dávid sokszor volt a te jelenlétedben. És nem megy egyik a másik nélkül. Nem megy az, hogyha csak parittyázunk. Nem megy az, ha csak a te jelenlétedben vagyunk. Ha csak valaki nem papnak készül, vagy pásztornak. De Uram, pásztorként is készülnünk kell, növekednünk kell. Azt mondod, hogy a te előmeneteled mindenki előtt nyilvánvaló legyen. És köszönjük ezt az alkalmat. És még egyszer, Uram, te amit mondasz, azt nem úgy mondod, hogy kárhoztatva legyünk, hanem úgy mondod, hogy lehet, hogy itt az idő, hogy megtérjünk valamiből. Hogy lehet, hogy itt az idő, hogy ki keveredjünk a kényelmünkből, és felébredjünk, hogy felragyogjon nekünk a Krisztus. És köszönjük, Urunk, hogy itt lehettünk. Köszönjük a közösséget, a beszélgetéseket, a meleg szendvicseket, az ebédet. Kérünk, Urunk, hogy szabadítsál a félelmeinktől. Szabadítsál azoktól a félelmektől, amik korlátoznak bennünket. Mert nem szeretnénk bekorlátozni magunkat, mint ez a srác, hogy valami olyasmit sem csinál meg, amit egy komoly értelmi fogyatékkal élő ember is meg tudna csinálni. Szabadítsál bennünket, Urunk, hogy tudjunk te veled élni, hogy mikor ránk nézel, akkor örömöd legyen bennünk, mert azt mondja az írás, hogy te az igaz ember szívének örömében részes vagy. Köszönjük ezt, Urunk, hogy te örülsz velünk együtt, rajtunk. És nem tudom, hogy még mit kéne mondani, Uram. De ennek örülök, most különösen örülök, hogy a szellemnek az imája keveredik ezzel az imával, és úgy megy be a te füledbe. Köszönjük, Urunk, te drága nevedben. Amen.
Köszönjük, Borci. Oké, én biztos vagyok benne, hogy sok féleképpen szólított meg bennünket ez az üzenet, különböző területeken vagy szinteken. Lehet, hogy csak egy pár perc erejéig így próbáljuk összerakni, jó? Próbáljuk összerakni, amit így kaptál belőle, vagy megértettél belőle, vagy megszólított téged akár egy személyes szinten, választhatunk most így rá, összerakhatjuk. Ezáltal ez segít abban is, hogy mi még inkább megfogalmazzuk az elhangzottakat, és segít abba is, hogy ahogy megfogalmazzuk így többen, megerősödjenek az elhangzottak újból a szívünkbe, és Isten újból megszólíthat bennünket, ahogy mások is megfogalmazzák, jó? Úgyhogy most nem tanításokat várunk, hanem csak egyszerű kiemelést valamiben, ahol találkozott az életedbe, ott azt el tudod mondani. Iván.
Ja, csak így a pásztor Borcinak, így amit a végén beszélt, így most az elmúlt időszakban tartottam oktatásokat a munkahelyemen, és megdöbbentő volt számomra, hogy mennyire nem akarnak tanulni az emberek. És van egy félelmem ezzel kapcsolatban, bár nem a félelem szellemét kaptuk, hanem a józanság, de hogy van egy félelmem, hogy velem is megtörténhet ez, hogy nem tudom, megunom, vagy belefáradok, belefásulok, de hogy csak így mennyire szükségünk van arra, hogy így tanuljunk, és mennyire szükségem van ezt az üzenetet hallani, és most csak nagyon szépen köszönöm, pásztor Borci. Ja, hogy szükségünk van arra, hogy tanuljunk, hogy növekedjünk, hogy menjünk tovább Istennel. Ja, én nekem is ez, hogy meg tudjunk újulni. Ja.
Csak két dolog maradt meg bennem, hogy álljunk rendelkezésre, és gyakoroljuk magunkat, amit tudunk. Akkor is, hogyha éppen nincs rá szükség.
De jó, bátran nézheted a jegyzetedet is, vagy csak így végig gondolhatod, hogy mi az, ami megszólított téged, ki a következő.
Sziasztok! Ez az ív átfordítás, amit Borci mondott, ez nagyon igaz. A jelen életemre jellemző. Annyit kell tudni, hogy nekem ez 3 hét alatt zajlott le, ez az ív átfordulás. Én egy nagyon mély állapotban voltam, tehát nekem most per pillanat nem kéne itt lennem. Tehát én egy halálközeli állapotban voltam 3 héttel ezelőtt, és ezt annyira megfordította, hogy olyan irányba, hogy hello, itt vagyok, figyelj rám, úgyhogy, és teljes pozitívságba ment át. Ami egyébként hihetetlen, hogy hát általában Isten várakozni szokott, nem? És nem ilyen rövid idő alatt szokta ezt, de hát ugye számít, hogy közösségben legyünk. Csak ennyi.
De jó. Köszönjük. Köszönjük. Nagyon jó. Köszönjük.
Ha egy gyülekezet villanyszerelőt hív meg prédikálni, akkor ilyen sokat hallunk minden az elektromosságról, mint ma. És az érdekes az, hogy reggel, mikor így felkeltem, és csak így... Nem, de azt kértem Istentől, hogy egy ilyen defibrillátoros ütést kérek. És hogy szükségem van arra, hogy kicsapja a szívemet, és újraindítsa, és hogy egy nagy dózisra van szükségem. És hát ezt így megkaptam. De hogy van egy egyensúly, vagy kellene legyen egy egyensúlynak, hogy van Istennek egy része, és ő nem rest, hogy megtegye, de hogy nekem is kell oda tenni a részemet, és hogy így gyakorolni ezt a paritja találatot, vagy értitek? És hogy így megtalálni azt, hogy nekem most ez mit jelent az életemben, hogy így talán az, hogy az igazságot elfogadni, és magamévé tenni. Talán, de majd így is megmutatja.
Köszönjük, Hajni.
Igyekszem. Mindig. Ami nekem nagyon fület szúrt, és tényleg a sokan keresztény testvérek azt gondolják, hogy az élet könnyebb oda át, de ha olvassa az Isten igéjét, akkor az ember eleve a bukás miatt el van idegenítve az élettől. És Isten elhívott minket egy életre, ő benne. És az az élet, az leleplezi az Atyát, leleplezi a Szent Szellemet, leleplezi Jézus Krisztust, amiben élünk, mert benne vagyunk. És én nem értek azzal egyet, amikor drága keresztény testvéreim mondják, hogy jaj, én meg szeretnék halni, mert én már haza akarok menni az Atyához. Teljesen megértem, de nem ez Isten akarata. Isten akarata az, hogy dicsőségét leleplezve, őt imádva itt járjunk, és az életet prédikáljuk azoknak, akik halottak. Mert az élet nekünk adatott. És hát lehet, hogy mellénk csap a villám.
Köszönjük, Edmond. Nagyon jó. Era?
Most már lehet, egy kicsit sok lesz belőlem. Ezt ugye nem veszik fel. Nem? Na, mindegy. Csak egy ilyen abszolút személyes bizonságot szeretek mondani, hogy ez a üdvözléd így a valóságban, vagy nem tudom, hogy így Isten által, hogy ez az átlátszóság, vagy őszinteség, vagy nem tudom, hogy egy olyan helyzetbe kerültem így a munkahelyemen, hogy amire egy abszolút nem vagyok büszke, hogy jött egy új kisfiú az osztályunkba, és ilyen hihetetlen, tehát nem tudom elmagyarázni, hogy hogy viselkedett. És az a lényeg, hogy így eljött az a pillanat, amikor így nekiugrott így a kolléganőmnek, és így ököllel ütötte, vágta és rúgta, és közben kurvázott bennünket, meg ezt nem tehetjük meg. De annyira durva volt az egész, hogy ez hihetetlen. És így elpattant így az agyamba a húr. Tehát, hogy csak próbáltam így lefogni, meg mit tudom én, és hogy eljött ez a pillanat, hogy akkora pofont lekevertem neki. Ja, mert először én kaptam egy nagy pofont, úgyhogy leröpült a szemüvegem, eltörött, véresre szétkarmolt az arcomat, és lekevertem neki egy nagy pofont. De az a lényeg, hogy utána így teljesen összeomlottam, hogy mondom, hogy uram, hogy ennyi időt megéltem, és hogy így egyszerűen, hogy egy ilyen helyzetbe kerültem, hogy mondom, lepofozok egy gyereket, hogy nem tudom máshogy kezelni.
És hogy egy volt így biztos, hogy mondom, nem tudom elmaszatolni, meg nem tudom így letagadni, nem tudom meg nem történté tenni, hanem mondtam Istennek, hogy itt vagyok, meg kész, alkalmatlan vagyok, így a pályára vegyék ki. És az a lényeg, hogy igaz, hogy szembe kellett vele úgy nézni, hogy a főnököm felé, hogy egy jegyzőkönyv lett írva, az anyukával beszéltem neki elmesélni így az egész történetet, és az volt így a hihetetlen, hogy ahogy így az ember így látja, hogy mit csinál, hogy szembenéz vele, oda viszem Isten elé, hogy mindenkitől kegyelmet kaptam. Tehát, hogy senki nem marasztalt el, hogy sem az anyuka, sem a főnökeim, nem lettem kirúgva, nem, tehát, hogy semmi nem történt. És hogy csak ez, hogy így lehet, hogy így, most csak amit így Pásztor Borci mondott, hogy így élhetjük úgy az életünket, hogy valahol így el vagyunk altatva. Tehát, hogy ilyen látszólagos, ilyen jóságban így élünk, minden így rendben van, tudom. És akkor egyszer csak itt szembe találom magam egy olyan helyzettel, ami is felébreszt így az egészből. És így a megfelelő helyre így odavinni, vagy hogy úgy lekezelni, hogy ezt így nem lehet kihagyni. Tehát, hogy ennélkül így nincs szabadulás, meg nincs semmi. Úgyhogy ez semmi nem tudja kárpotolni, nem tudom, csak ilyesmi.
Köszönjük erre. Lajos. A gyakorlásról csak egy nagyon rövid gondolat, hogy, és ez jön nekem is régóta, hogy gyakoroljátok magatokat ebbe. Szóval, hogy sok mindent tudunk már, főleg itt kevesebbet, itt tehát az, hogy a szeretet gyakorlása, tehát úszni nem lehet megtanulni a vízparton, csak a vízbe. Tehát, hogy szeretetet nem lehet könyvből megtanulni, hanem csak közös, csak kommunikációba, csak kapcsolatba. És hogy nagyon érdekes dolog, mert 13 éve volt egyszer egy téli konferencia, ott voltunk először az Erával, és miről szólt a szeretetről. És tudjátok, megdöbbentő volt az, hogy a lényeg, ami engem megragadott, az, hogy a szeretet nem lát hibát, nem lát vétket. Tudunk-e így nézni egymásra? Isten ránk néz, és nem lát hibát. Mert nézz egy gyereket, aranyos cuki, hát, de hogy hibátlan? Nem. De hogy és befejezem, belelátja a jövőt. Mi tetszik nekünk egy 3,5 kilós kis húsgombócba, aki most született? Amit belelátunk, azt tetszik nekünk, hogy ott jönni fog egy csodálatos élet, és hogy abba bízunk, hogy öröme lesz, boldog lesz, sikeres lesz. És Isten így néz minket. Szellemileg, hát, lehet, hogy elég nagy vagyok, de szellemileg az egy más kérdés, hogy a Pásztor Borci mutatta, hogy ilyen alig láthatók. Jó, tehát gyakoroljuk magunkat ebbe, közelítsünk így szeretettel, és lássuk, hogy Isten dolgozik mindannyiunkba, ott van a szívünkbe, és gyakoroljuk egymást, bátorítsuk egymást. Bocsánat, csak az jutott eszem, amikor Józsué, ugye el lett hívva, hogy ő vigye be ugye, az Izrael népét az ígéret földjére. Csak ki bátorította? Bátorította Mózes, légy bátor és erős. Bátorította Isten, légy bátor és erős. És bátorította a nép, légy bátor és erős. És hogy bátorítsuk egymást, és mondjuk egymásnak, hogy kik vagyunk.
Oké, na, itt van még kettő.
Hát, sziasztok, én nem vagyok olyan bátor, mint a férjem, ő már 3-4-szer mondta nekem, hogy biztos örülnétek, ha mondanék valamit. Az Úr azt adta a szívemre, hogy milyen nagy hátszelünk van, hogy sokszor nem látjuk azt a szellemi valóságot és dimenziót, amiben élünk. Ahogy Borci mondta, hogy a kis Borci imádkozik, és a mennyben ugye a szellem hozzá adódik, tehát felerősíti. És néha lehet arra van erőnk, hogy csak szinte kiterülünk csendben az Úr előtt. Még nyugni se tudunk, imádkozni se tudunk, de ő sóhajtozik, ő szól helyettünk, értünk. Illetve lehet, hogy hát biztosan nem látjuk azt a hatalmat és azt a valóságot, amit az Úr a kezünkbe adott, és hogy ne legyünk restek, tényleg, hogyha egy kis paritját fogunk meg, bár, és ezt lefordíthatjuk a hétköznap bármilyen kis valóságára, hogy lehet, hogy az iskolában beszélgetünk egy anyukával, vagy egy mosoly, amit felismernek, hogy egy természet fölötti forrásból jön, de hogy az egy paritja volt, mert az ellenség ellen ment, mert ők megtapasztalták azt, az emberek érzik azt az illatot, ami jön a mennyből. Úgyhogy...
Köszönjük, Anetta!
Azt hiszem, eljutottam egyébként oda, hogy felismeréseim vannak, és nem feltétlenül a saját felismeréseim. A lényeg, úgy éltem az életemet, hogy nem szerettem magamat, és hát képzelhetitek, hogy ez mit váltott ki a környezetemből, és hogy milyen tettekre sarkalt engem. És amit is szeretnék kihangsúlyozni, az az, hogy most sem rajongom magamért, nem szeretem magam. Én azt szeretem, hogy szerethetnek, hogy szerethető vagyok, és hogy ez egy óriási ajándék, és hogy ezt el kell fogadni. És ami nagyon szép benne, még hogy ezt nem kell elvennem, ezért nem kell küzdenem. És nekem ez a varázsa, ha szabad így kifejeznem. Köszönöm.
Oké, tűnődöm, hogy lehet, hogy még van több bennünk, még lehet, hogy vannak repetázók. igen. Péter.
Köszönöm. Hogy az imára szeretném a gyülekezetet bátorítani, meg az itt lévőket. Ugye, hogy Góliátnál, hogy Dávid kivégezte Góliátot, és a Márk evangéliumában azt mondja az Úr, és nem tudom, hogy ti hogy tanultátok, a rabik úgy tanítják, hogy van egy megoldhatatlan probléma, azt nevezik hegynek. És Jézus azt mondja, hogy bizony mondom nektek, aki ezt mondja ennek a hegynek, hogy kelj fel, ess a tengerbe, és megtörténik, és meg lesz az, amit mondott. Tehát, hogy így szólni a problémákhoz, imádkozásban. Mert ugye a Lajos is beszélt róla, meg az estén elhangzott, hogy az ördög gondolt rólunk valamit. Ezt cseréljük ki, ezt az egészet. Ezt csak úgy tudjuk, hogy az Isten igéjét mondjuk ki az imánkba, mert ugye hát kapunk gondolatokat, azt tudjuk, hogy az ellenségnek terve van ellenünk, hogy elpusztítson bennünket, ahogy Góliátnak is terve volt, hogy elpusztítsa Izraelt. És ugye miután Dávid gyakorolta magát ebben a paritjás dologban, meg minden, és akkor utána a szájával erről kifejezést is tett, és azt mondja, hogy a mai napon kezembe ad téged az Úr, és megöllek téged, és a fejedet levágom rólad. A filisztusoknak seregét pedig az égi madaraknak és a mezei vadaknak fogom adni a mai napon, hogy tudja meg az egész föld, hogy van Izraelnek Istene. Tehát miután gyakorolta magát Dávid ebbe a dologba, akkor utána ki is mondta. Vele mondta az ellenségnek az arcába, hogy figyelj ide, ezt és ezt fogom veled csinálni. Levágom a fejedet, akkor a saját kardoddal az égmadarainak adom, és a többi, hogy tudja meg, hogy az egész föld, hogy Izraelnek van Istene. Tehát mikor már egy föl vagyunk készülve a dolgokra, meg vagyunk tanítva, akkor azt alkalmazzuk is, az Istennek az igéjét. Tehát legyünk avva bátra, hogy mikor a szellemi harcainkat folytatjuk, hogy az imáinkat folytatjuk, akkor azt az Isten igéjével cselekedjük. Jézus is erre biztatott bennünket, hogy mondjuk. Tehát ha találkozunk az életünkben olyan problémákkal, ami megoldhatatlan, legyen az bármi, ugye azt nevezik hegynek, hogy nem tudsz vele mit kezdeni, mert akkora, akkor viszont az ellenségnek a terve, mert nem Jézus állítja elénk a hegyeket, hanem tehát az ellenség. És legyünk abban bátrak, hogy kimondjuk, ugyanúgy, mint Dávid, hogy mit fogunk tenni. És azokat a dolgokat meg jól tudjuk, hogy Isten mit készített nekünk. Mondja azt ugye, hogy van gondolatom felőletek, és nem a háborúságnak, hanem a békességnek a gondolata, és hogy jó jövőt készítek nektek, és ugye, hogy itt kezdődik, hogy az imában való tusakodás és az imában lévő harc. Tehát merjük kimondani az ellenségnek, és ne féljük tőle, hogy ez is ez történik. Ezzel hirdetjük Jézus Krisztusnak a győzelmét, a megdicsülését, és így fogunk győzelemről győzelemre haradni ebben, és az Isten igéje az győzelemre fog bennünket így vezetni.
Nekem is nagyon tetszett, amit Pásztor Borci mondott. Hát ezt az üzenetet nem nagyon szeressük hallgatni. Bizony, hogy van részünk. És igenis, vannak olyan helyzetek, és vannak olyan részek, amiben meg kell tennünk a magunkét. És nem szabad elaltatni magunkat, például elaltatni magunkat azzal, hogy az Úr kegyelmes, mert ez egy becsapottságot okoz. Ha van részünk, azt meg kell tenni, oda kell tenni magunkat.
Hát elmondhatom, hogy nekem is az volt az elképzelésem, hogy én imádkozom, hogy az Úr nyírja ki a medvét. Vagy ha jön, és hát persze jött, és azt hittem, hogy nekem nincsenek eszközeim, én semmit nem tehetek, engem megesz a medve élve, és itt az összes juhomat is, és hát ebben éltem nagyon sokáig, tehát ezt hittem, hogy nekem nem adott parisztját az Úr, tehát hogy nekem egy kövem sincs, és én áldozat vagyok, de az Úr nem így gondolkozik, és amikor hála Istennek kivezetett ebből, és nyitott lettem arra, hogy jó, hát akkor lehet, hogy az én kezemen keresztül fog elhajítani azt a követ, és majd úgy nyírja ki a medvét, mikor erre nyitott lettem, akkor megtette. Ja.
Köszönöm, Péter. Köszönöm.
Wow. Én szerintem sok van itt ebben a csapatban, ha? Sok van a gyülekezetünkben. Köszönjük, Borci. Nem is gondoltad, hogy... Sejtetted? Jó. Sejtetted. Na hát, köszönjük, Urunk. Így van, köszönjük. És én nagyon élvezem azt is, hogy egymást hallgatjuk. Ti is élvezitek? Oké. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. És fontos a gyülekezetünk jövőjében, vagy jövője szempontjából az... Hogy egymást halljuk, odafigyelünk egymásra, hogy Isten nem csak bizonyos embereken keresztül szól hozzánk, hanem igenis mindannyiunknak van egy személyes járása Istennel, mindannyiunkat tanít Isten, mindannyian átmegyünk helyzeteken, és aztán, ahogy ezt megosztjuk egymással, lehet, hogy így, lehet, hogy személyes beszélgetésekben, lehet, hogy ott a büfében, lehet, hogy ahogy áthívjuk egymást, vagy áthívunk valakit magunkhoz közösségre, lehet, hogy házi csoportokban, amik majd indulni fognak, vagy házi közösségekben, ahogy megosztunk, Isten annyi mindent ad egymáson keresztül. És így lesz igazából a gyülekezeti életünk és az elhívásunk sokszínű, mert a másoknak a színe az belecsatlakozik abba a színbe, amit én tapasztalok az én járásomba Istennel. Úgyhogy én izgatott vagyok e felől, és a másik az, hogy tudom, hogy olykor, és ez nem le akarom zárni, csak szeretném azt mondani, hogy nekem tudom, hogy olykor nehéz olyat mondanom, és érzékeltem, hogy többőtöknek nem, ami személyes. Így van, személyes, hogy Isten ebben az üzenetben hogy szólított meg engem, vagy milyen bizonyságot tudok, vagy milyen ennek kapcsán elmondani. De csak szeretném bátorítani magunkat velem együtt, magamat beleértve, hogy törekedjünk erre. Mert minél inkább azt a személyeset mondjuk el, amit Isten nekünk adott, vagy amit az Istennel való járásunk során kaptunk, úgy válik ez igazán sokszínűvé. Mert ilyenkor nem azt akarjuk elmondani, amit ó, annó hallottam, itten, onnan, amonnan, és mindannyian hallottunk. Nyilván igen, hogyha az aztán személyessé vált, és a személyes járásomban van, akkor abszolút. De adjunk bátran személyesen, mert Isten így építi, és így rakja össze Krisztus testét. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt élveztük, és élvezzük, és van büfénk is. Oké? Lehet, hogy még vannak, így van, lehet, hogy még vannak kövér palacsinták. Nem tudom, hogy vannak-e, van meleg szendvics, vannak kövér palacsinták. Oké? Kávé, közösség, úgyhogy folytassuk a közösségünket. Holnap találkozunk, istentiszteletünk lesz 4:30-tól, úgyhogy imádkozzunk. Ezért jöjjünk egy várakozással, és csak nézzük, ahogy Isten felépíti a gyülekezetünket. Felépít bennünket személyesen. És ebbe megvan az Úrnak a része, így van? Meg kell hajlítani az eget, mindenképpen. Uram, hajlíts meg az eget, léci. És megvan az a személyes, paritjázós, gyakorló rész, ahol mindannyiunknak megvan a részünk, a felelősségünk, és az Isten által adott helyünk ebben. És ez is egy jó kérdés lehet így a jövőre nézve, hogy mi a te Isten által adott helyed ebben. És a legjobb megkérdezni az Úrtól, nem? Uram, mi az Isten, mi az általad adott helyem ebben? Hol látsz engem ebben? Hol szeretnél látni? És wow, ez izgalmas. Oké, úgyhogy fejezzük be egy imával. Adrián, akarsz imádkozni? Elnézést! Nem. Szegeden nem voltam ilyen borzalmas, hogy embereket csak úgy felkértem, de már itt a pesti levegőt tesz engem ilyen borzalmas, hogy mindenki retteg. Amikor azt mondom, hogy imádkozzunk, akkor így emberek elkezdenek lefele nézni, mint hogyha a tanár olvasná a naplót, kit fog felszólítani? Tudod, kit fog? Oké, nagyon jó. Oké, ja. Hajni, imádkoznál, gyere. Kétszer beszéltél. Gábor, gyere, imádkozz, kérlek. Látom, hogy nem jó út felé halad ez, hogy felkérek embereket. Nem szabad.
Drága mennyei Atyám, csak hálás vagyok, hogy összegyűlhettünk és tanítottál minket. Uram, köszönjük, hogy te meghajlítod a zeget, ha éppen erre van szükség. De ugyanakkor megtesszük a mi részünket is. Uram, csak vezess minket, bátoríts, hagy közösséget. Köszönöm, Uram. Köszönöm a te hűségedet, te irgalmadat. Gyógyíts minket. Te drága nevedben, ámen.